sor körül, arról szólnak, hogy felfedezik maguk körül a környezetet. Azt is tudjuk, hogy a családok ezzel ellen úgy védekeznek a megismerő funkciók fejlődése ellen, mindig egy polccal magasabbra kerülnek az értékesebb darabok a lakásba, hát mert hogy annyira szeretnék átalakítani a környezetet. Megint csak szaknyelven fogalmazva ez a beleszületett kompetencia késztetés, vagyis a környezet hatékony átalakítására való törekvés, amely tehát egy beleszületett adottsága a gyermeknek, és ennek megfelelően próbál önállósodni. Mi történik akkor, hogyha ezt a beleszületett adottságot át akarom alakítani a környezetet, bele akarok nyúlni, változtatást akarok létrehozni? Mi történik akkor, hogyha a szülő gátolja az ilyen jellegű önállósági késztetéseit a kisgyereknek? Tehát pici gyerekről beszélünk. Ne menj oda, ne csináld, nem szabad, majd én megcsinálom, ugye megmondtam, hogy mi lesz belőle. Tehát jönnek azok a szülői szólamok, amitől a gyerek egy idő után, ha nem tudja kipróbálni saját magát, feladja az önállósági késztetéseit, és lesz belőle egy olyan emberke, aki meg van róla győződve, hogy a dolgok, amelyek a környezetében létrejönnek, azok nem az ő cselekedetének következtében alakulnak ki, hanem sokkal inkább tőle független, külső tényezők fogják alakítani az ő életét. Hogy egészen egyszerű példát mondjak, körülbelül olyan 15 hónapos lehetett a nagyobbik fiam, amikor egy véletlenszerűen megtalálta a férjem csavarhúzóját, nyilván a helyére tette, tehát azért találta meg a gyerek, és boldog örömmel rohant a konnektor felé kezében a csavarhúzóval. A kompetencia késztetés ugye arra ösztönözze, hogy ő kipróbálja a csavarhúzót, no és éppen a konnektorban. Mit lehet tenni? Hát nyilván hagyni nem lehet, mert azért idáig ne fejlődjön a kompetencia készítés, hogy a csavarhúzóval belenyúljon a konnektorba, de az ember, ha egy picit gondolkozik, akkor azt mondja, hogy de jó, hogy megtaláltad a csavarhúzót, gyere segíts nekem összeszerelni, mert éppen leesett a lábasnak a füle, csavarjuk csak vissza. Tehát ugyanazt a tevékenységet, annak az örömét, hogy ő képes valamit megcsinálni, átfordítjuk egy hasznos dologba, tehát megéli saját hasznosságát, kompetenciáját, és nem kellett leállítani a tevékenységet. Na körülbelül ilyenekre gondolok, amikor a kisgyerekkori önállóságról vagy autonómia igényről beszélek, tehát hogy mindig az életkorának megfelelően kell a szülőnek segíteni a gyermek önállóságát. Ugyanakkor ebben a korai életszakaszban, majd látni fogjuk, mert mindjárt mondom hozzá a felnőtt kort, vannak más olyan területek, amit tulajdonképpen a szüleink adnak meg nekünk ebben a korai életszakaszban, és bármennyire érdekes, az, hogy a szüleinkhez hogyan kötődünk, az meg fogja határozni azt, hogy a társunkhoz, a férjünkhöz vagy a feleségünkhöz hogyan fogunk kötődni. A gyermekkori kötődés, kisgyermekkori kötődés és a felnőttkori kötődés mintázata ugyanolyan, ugyanazt mutatja. Milyen fontos feladatok vannak ebben az életkorban, amit viszünk később a párkapcsolatokra, sőt a felnőtt szexualitásra is tovább visszük ezeket a kapcsolatokat. Ugye az első két szakasza a személyiség fejlődésnek, most még használom a freudi dinamikus pszichológiának a terminológiáját, az a szájhoz, ugye a táplálkozáshoz, illetve hát a szobatisztasághoz kapcsolódik. Ebben az első két szakaszban, amely körülbelül 2 éves korig tart, általában az elsődleges gondozó, ez egy nagyon ronda szakszó, amit most mondtam, tehát az édesanyához kötődik a gyerek, és már nagyon korán megfigyelték azt, körülbelül 8 hónapos korban a kisbaba határozottan mutatja a szorongásnak, a félelemnek a jeleit, hogyha az édesanyja távol van, vagy kimegy a szobából. Tehát már az édesanyához való kötődés kialakul benne, és kifejezett félelmet mutat, hogyha az édesanyja távol van tőle. Azt hangsúlyozzák a kutatók, hogy ezt nem egy ösztön fogja irányítani, tehát nem ösztönösen jelenik meg, hanem az mutatkozik meg benne, ahogy az édesanyja viszonyul a csecsemőjéhez. Ebben a viszonyulásban pedig nagyon sok minden szerepet kap, most azokat fogom természetesen kihangsúlyozni, amelyek a későbbi párkapcsolatban vagy a későbbi szexualitásban is szerepet játszhatnak. Mert hogy ha az édesanyának rossz a viszonya, nem tudja elfogadni saját testét, szégyelni valónak tartja a saját testét, akkor a kisgyermekkel is ennek megfelelően fog foglalkozni, és ahogy az édesanya tükrözi a saját testhez való viszonyát a gyereknek, a babának, a kisbaba úgy fog önmagához és a saját testéhez viszonyulni. Tehát az édesanya tükröz, és a baba azt önmagába beépíti. Amit az édesanya tükröz, hogy tükröz az édesanya? Hát leginkább arckifejezéssel tükröz, tehát a pozitív, elfogadó, fontos vagy nekem, szeretlek téged arckifejezés, azt megérti a gyerek. Csak azért tartom fontosnak hangsúlyozni, 12 napos korban a csecsemőnél az alapérzelmek már megjelennek. 12 napos korban produkálja az alapérzelmeket, mimikával, mindennel együtt. Tehát tudjuk, hogy ezek gyakorlatilag bennünk vannak megszületésünktől kezdve. Amit az édesanya tükröz, azt a baba átéli. Hangsúlyozom természetesen, hogy ezt nem fogalmi szinten kell érteni, tehát ilyen fogalmak nem jelennek meg a csecsemőnél. Mégis azt látjuk, hogy ez a tükrözés bizonyos neurotikus korképekben megjelennek. Tehát ha az édesanyja nem elfogadó, nem tudja tükrözni a saját kisbabája felé ezeket a pozitív érzelmeket, akkor a később felnövő fiatal ugyanúgy nem fogja tudni elfogadni saját magát. Tehát nagyon mélyen vannak a gyökerei az önelfogadásnak, és ez vonatkozik minden, tehát a saját legbensőbb énünkre, és a saját testünk viszonyában is így jelenik meg. Átveszi ezt a lelki attitűdöt a csecsemő, és beépíti saját énképébe. Tehát ez az első lépés, hogyha olyan szorongásokkal megyünk bele később egy párkapcsolatba, ahol azt tükröződik, hogy saját magunkkal nem pozitív a viszonyunk, akkor ezt a párkapcsolatunkban is megjelenik. Mire gondolok, hogyha valakinek önmagához nem pozitív a viszonya, akkor több dolog is előtérbe kerülhet, de például az egyik ilyen, hogy állandó megerősítést vár a partnerétől. Hát, ezt most tudnám viccesen kifejezni, mindjárt el is mondom, meg tudnám nagyon komolyan megfogalmazni. A vicc az arról szól, hogy a székely embert megkérdezi a felesége 20 év házasság után, hogy szerette engem ember? Egyszer már mondtam, majd szólok, ha változik valami. Tehát ugye a dolognak az a lényege, hogyha állandóan rágja a fülét, hogy mutasd meg, mennyire vagyok fontos neked, akkor az tulajdonképpen arról szól, hogy kívülről kell megerősíteni, mert önmagába nem hisz, nem tudja elfogadni saját magát. Nézzük, hogy a csecsemőkor vonatkozásában, és közben majd párhuzamba állítom természetesen a felnőtt korral, milyen fázisok jelennek meg, én nagyon röviden mondom, de az első 4-5 hónapnak, és akkor most nem akarok itt újjal mutogatni, de nézzük meg azt a kisbebet, ott az anyukája hasán, a legfontosabb a testi kontaktus. Ez a legfontosabb. Ettől érzi magát biztonságban a gyermek. A testkontaktus, az szó szerint epidermis bőrkontaktust jelent, tehát úgy, hogy valóban szinte összeolvad még az édesanyával, és hogyha megnézzük annak a kicsinek a testtartását, ez a tökéletes odaadás és bizalom, ahogy láthatjuk, hogy az édesanyához hogyan simul hozzá. Úgyhogy én köszönöm a demonstrációt, én csak kihasználom a lehetőségeket, de valójában erről van szó, hát ezt nem tudtam volna különben demonstrálni. Az első 4-5 hónapban, tehát ennek a testi kontaktusnak a jelentősége. Ugye értjük, hogy ez, hogy hogyan tud megbízni az anyába, mennyire fontos a későbbi párkapcsolatban? Meg tudok-e bízni a partnerembe? El tudom-e adott esetben engedni a partneremet, tehát nem csüngök rajta, mint gyümölcs a fán, hanem adott esetben el tudom fogadni, hogy neki is vannak olyan vágyai, gondolatai, ami például a saját munkájában, hivatásában meg kell tennie. Hogy nekem is vannak, és ehhez is megkapom az önállóságot. Tehát ezek nagyon lényeges fejlődési szakaszok. Ezek a pici babák ilyenkor még csak arról szólnak, hogy jól érzem magam, vagy nem. Nagyon egyszerűen szólva, ha tele van a pocakom, és biztonságban vagyok, akkor jól érzem magam. Ha az éjség kinyai gyötörne, akkor kevésbé érzem jól magam, mert hogy a csecsemő még azt sem tudja, hogy a pocakja fáj, mert az egész világ fáj, hogyha ő éhes. Tehát, mert hogy még nem tudjuk a pocakunkat se differenciálni, tehát ott minden fáj, amikor éhesek vagyunk. Ez lesz az alapja annak, hogy önmagát pozitívan vagy negatívan éli. Meg ugye egyszerű, hogyha sokkal több a pozitív élmény, sokkal több, amikor tele van a pocakom, és jól érzem magam, gömbölyű a világ, akkor jól fogom magam érezni a világba. Hogyha pedig több az éhségnek a fájdalma, meg a biztonság hiány, akkor rosszul fogom érezni magam a bőrömbe. Jól vagyok, rosszul vagyok. Jó vagyok, rossz vagyok. Szó szerint azonosítja magát még sokkal később is a gyerekek. A kisbaba számára ez a testkontaktus a legfontosabb. Később, mikor egy picit nagyobb, akkor megfigyelhetjük a gyerekeket, hogy hogyan játszanak a saját testrészeikkel. Hogyan figyelik saját kezüket, ugye látótérbe bekerült tárgy. Észre se veszi, hogyha kikerült a látótérből, hogy ez a saját keze volt. Mert az a tapasztalat még nincs meg a babának, hogy arra rájöjjön, hogy a saját kezemet néztem. Ugye a tárgyak csak addig léteznek, amíg látom őket. De ugye ez az édesanyára is vonatkozik. Az anya is csak addig létezik, amíg látom. Az a tapasztalat, az a fejlettségi szint még nincs meg a csecsemőnél, hogy az anyu akkor is létezik, ha nem látom. Ahhoz legalább másfél évesnek kell lenni a csecsemőnek, hogy tudja, hogy az anya akkor is létezik, ha éppen nem látom. Egy éves kor körül már vannak halvány sejtései róla a gyereknek, csak még nem biztos benne. Tehát, hogy azért még nagyon fél. A kisgyerek az egész testével játszik. Hát, hogyha jól megfigyeljük, nem csak az ujjait szokta szopni, ugye önnyugtató tendenciaként, hanem olykor a lábujját kapja a szájába, és azzal ringatja álomba magát. Tehát mindenképpen a saját teste, a saját testi ingerlések fognak neki kellemes állapotot előidézni. Bármilyen ilyen ingerlésnek a tiltása vagy gátlása, a későbbi életkorban, nyilván nem ebben a egyéves korig tartó időszakban, de ennek a tiltása az a későbbi életkorban a szexuális magatartás tiltásával lesz egyenértékű, mert hogy a saját magához való viszonyt fogja tiltani. Tehát az, hogy a gyerek a saját testével játszik, ezzel fejezi ki jókedvét a mozgásával, ugye meglátja az édesanyát repes felé, a baba kezével, lábával, dolgozik, és tényleg, mintha oda akarna szaladni, vagy repülni hozzá. Ezek mind-mind kellemes állapotokat idéznek elő. Hogy egy picit a másik területről is beszéljek, egész konkrétan is el tudom mondani, ha már neuropszichológiáról van szó, olyan vegyi anyagokat termel ilyenkor az agy, amelyek kifejezetten a jó közérzet, vagy boldogság hormonok termelésében érdekeltek. Hát ilyen nagyon szakszerűen azt lehet mondani, hogy az édesanyja megpillantása, és elnézést a szakkifejezésért, norepinefrin kiáramlást idéz elő az agyban. A norepinefrin az az anyag, ami azért van, hogyha fájdalmas, akár lelki, akár testi értelemben vett nagy fájdalom éri az embert, akkor megvédje a szervezetet ennek a fájdalomnak a hatásaitól. Általában akkor szoktuk érezni, hogyha valami súlyos fájdalom ér minket, akinek már ment ki bokája, térde, vagy bármi ilyesmi, akkor az átélhette rövid időre ezt az érzést, vagy ha valaki például sportol, és ilyen hosszú távú húzamos erőkifejtést, mondjuk ilyen 15 kilométert fut, vagy úszik, vagy 60 kilométert kerékpár, egy idő után érzi, hogy eljutottam a holdponthoz, és utána akár mennyit futok, úszok vagy bringázok. Na ez a holdpont, ez jelenti azt, hogy a norepinefrin vagy a noradrenalin kiáramlik az agyba, és ilyen pozitív, nagyon pozitív élményekkel él együtt, és akkor utána már bármennyit tudok futni vagy úszni, tehát mozogni. Egyáltalán ez az agynak a saját morfin termelése gyakorlatilag. Tehát, hogy összefüggnek azért az agyi történések, például a környezeti hatásokkal, így az édesanyának a megpillantásától is. Hogyha az édesanyja nem elég stabil ebben az időszakban, tehát térjünk ki a bölcsödékre, mint aktuális helyzetre, ugye most nagyon afelé próbálják az édesanyákat nyomni, hogy lehetőleg minél hamarabb adják a bölcsödébe a gyerekeket. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy például a bölcsőde, vagyis hogy az, hogy az édesanyja nincs jelen a megfelelő időben a csecsemő számára, nem áll rendelkezésre, ez olyan érzéseket fog a későbbi életkorban kiváltani, amiben elsősorban a partner elvesztésének a félelme jelenik meg. Na de hogy még szakszerűbben fogalmazzak, maga a féltékenység megjelenéséről beszélek. Vagyis, ha az anya nem stabil, nem tud az a bizalom kialakulni a csecsemőben, hogy az anya mindig rendelkezésre áll, az a későbbi időszakban a partner, a férj vagy a feleség felé irányuló bizalmatlanságban fog megjelenni, tehát nem tudok a partnerben sem megbízni. Ez egy nagyon fontos lépés, hiszen hogyha az édesanyja stabil, akkor a partnert is képes valaki stabilnak tekinteni és megbízni a partnerében. Általában, ahogy a csecsemők nőnek, úgy fokozódik ez az önállósági törekvésük. Ez az egyik legjellegzetesebb megjelenése, amikor bizonyos helyváltoztató mozgásoknak már birtokában vannak a csecsemők, meg lehet figyelni, hogy vajon merre is indul el egy csecsemő. Nem tudom, hogy ki figyelte már meg. Megfigyelte valaki, hogy az édesanyja felé, vagy esetleg mégse? Merre indul el egy csecsemő? Az anyától el. Nem az anyuka felé lép. Az anyukától el. Aztán persze visszarohan, vagy visszamászik. De nagyon lényeges, hogy az első lépések a szeparációról szólnak. Arról, hogy eltávolodni. És aztán mindig visszatér az anyához. Ellenőrzi, hogy megvan-e a mama. Először szó szerint, tehát szó szerint bizonyos pszichológusok ezt érzelmi tankolásnak hívják. Ez egy másfél éves gyereknél elég jellegzetes viselkedésforma, hogy miközben a gyerek játszik, egyszer csak félbehagyja a játékot, oda megy az anyához, belekapaszkodik a térdébe, megnézi, hogy ott van-e, majd visszamegy a játékhoz. Na ezt hívjuk érzelmi tankolásnak. Meggyőződök róla, hogy ott van az anya, ahol hagytam, nem tűnt el, nem veszett el, megvan. Tehát 2,5 éves kor körül ez odáig változik, hogy játszik mondjuk a másik szobába, és oda szól, hogy anya, semmit nem akar, mert megkérdezem tőle, hogy mit szeretnél, nem válaszol. Megint csak azt mondja, hogy anya, és akkor bemegyek, megnézem, rám vigyorog, és nem akar semmi, de meggyőződött róla, hogy megvagyok. Tehát csak ez az érzelmi biztonság, tankolás jelenik meg. Tehát ezek a szakaszok, amelyek ugye nagyon fiatal korba játszódnak, ezek fognak majd az autonóm én, vagy autonóm ego kialakulásához vezetni. Mitől függ ez az önállóság? Hát először is függ az értelmi vagy kognitív fejlettségtől. Tehát nyilvánvaló, hogy az a környezet, ami körülöleli a babát, azok a serkentő hatások, és megint, hogy szakszerűen mondjam, az intellektuális serkentés, ami a környezetből árad, és nem a televízióból, tehát a környezetből árad, és nem a televízióból, az ahogy beszélnek vele, ahogy olvasnak neki, ahogy simogatják, ahogy játszanak vele, gondoljunk azokra a gyerekkori játékokra, ne gondoljunk, ezt inkább csak az én korosztályom tud rá gondolni, akkor inkább mondom, hogy én is az anyósomtól tanultam meg, amikor olyan egy éves volt a fiam, hogy hát nagyon óvatosan kell keresztbetett lábbal leülni, sőt nem is lehetett, mert a nagyobbik fiam mind a 12 kilójával abban a pillanatban rápattant a lábamra, oda, és közölte, hogy lóg a lába, lóg a. És akkor ott kellett egy lábbal lógáztatni a gyereket, ami egy nagyon jó játék egyébként, több mindennek a fejlődését is elősegíti. Hol is vannak manapság ebből a világból ezek a anyagyermek vagy gondozógyermek játékok? Hova lettek ezek a kis kiolvasók, ezek a ritmusos mondókák, játékok? Hát teljesen eltűntek. Hát azt látjuk, és itt is látszik a mintának az azonossága, azt látjuk, hogy a fiatalok kevés kivételtől eltekintve nagyon nehezen tudnak a kisgyerekkel foglalkozni. Hozzám anyukák azért járnak rendelésre, mert nem biztos abba, hogy ő jól tudja szeretni, gondozni a saját gyerekét. Hát honnan van ez a bizonytalanság? Miért nem bízik meg egy fiatal anyuka magába, hogy van egy rám bízott kis élet, és hogy arról én tudok gondoskodni? Hát a saját gyerekkorának a hiányai jelennek meg ebben a fajta szorongásban. A kisgyermeknél, hogy visszatérjek rá, ami elősegíti az önállóságnak az alakulását, az még természetesen a kapcsolat, a szociális interakcióknak a kezdeményezése vagy elutasítása. Hogyan kezdeményez egy csecsemő egy szociális kapcsolatot, vagy egy 2-3 éves kisgyerek? Figyeljük meg, hogy a 2-3 éves kisgyerek, hogyha bemegyünk egy helységbe, mondjuk mi vagyunk az idegenek, tehát nem ismerjük ezt a gyermeket, akkor először távolságtartó velünk szembe. Tehát nem fog oda rohanni hozzánk. Mondhatnám azt, hogy pici gyanakvással szemlél minket, ki ez az idegen, mit akar tőlem, miért ébeleg itt nekem, miért beszézget engem. Hogyha jól tudjuk lereagálni, nem nyomulunk rá a gyerekre, nem akarjuk mindenáron mi felvenni a kapcsolatot, akkor egy idő után maga a gyermek mutat érdeklődést. Egyébként tényleg olyan, mint a párkapcsolatokban. Hát most gondoljuk csak végig, hogyha valakire ilyen nagyon határozott szándékkal idézőjelben rányomulnak, akkor az inkább menekül ez elől a kapcsolat elől, mint hogyha kivárja a másiknak a közeledését, akkor sokkal több esély van arra, hogy ebből a kapcsolatból bármi létezzen. Tehát, hogy a kisgyerek se szereti, meg kell várni, amíg a gyerek nyit, és akkor azzal fogja nyitni, hogy oda viszi azt a játékot, amivel ő játszott. És hogy mit szólok hozzá. És nézz rám kérdően, válaszoljak, reagáljak már rá valamit. Tehát ő akarja kezdeményezni, ő akarja elindítani és befejezni ezeket a kapcsolatokat. Ha nem képes rá valamiért, mert például a szorongás túlságosan erős a kisgyermekbe, akkor egy nagyon ellentétes érzelmű viszony alakul ki, úgy hívjuk, hogy ambivalens viszony alakul ki, és ez ugyanígy a felnőtt párkapcsolatokban is ez az ambivalencia jelenik meg, és egyébként mindenki által ismert, se veled, se nélküled formába fejeződik ki. Tehát vele se vagyok képes élni, meg nélküle se vagyok képes élni, és mind a kettő szenvedést okoz. Tehát valóban ebben az életkorban alakul ki, hogy egy konkrét példát mondja, 13 éves kislány, azért hozták el a rendelésre, mert az iskolából, ugye hetedikes volt, mikor hozzám került, kb. 15-20-szor fel kellett hívni az édesanyját, mert állandóan aggódott, hogy ez a mamával valami történik, amíg ő iskolában van. Ami azért volt borzasztó kínos az anyukának is, mert hogy az anyuka pedagógus volt, és nyilván nem tudta órán fölkapkodni a telefont, hogy most megnyugtassa a kislányát. És hát emiatt került hozzám a kislány. És az volt nagyon érdekes, ami első alkalommal szinte az első beszélgetés, vagy az első interjú kapcsán kiderült, hogy miközben állandóan aggódik az édesanyja miatt, tehát hogy nehogy valami történjen az anyukával, meglehetősen agresszív az édesanyjával. Tehát amikor az anyuka átöleli, mikor hazaér, hogy végre itthon vagyok, és akkor most beszélgessünk, ez kb. 2 percig tűri ezt az ölelést, és azonnal löki el nem túl kedvesen az édesanyját. Tehát hogy egy nagyon ambivalens, tehát szeretem is, fontos is nekem, de ugyanakkor haragszom is rá, és ez a két ellentétes érzés jelenik meg ebben az ambivalens viszonyban. Ugye a kisgyerekek számára ez hasonló módon zajlik, nagyon sok ambivalenciát tartalmaz. Ugye a 3 éves korról nem kell külön beszélnem, mert szerintem aki soha nem tanult semmiféle pszichológiát, az már ezt a 3 éves kori DAC korszakot akkor is hallotta, hogy ez egy nagyon nehéz időszak a gyerekek életében, állandóan ellent mondanak, meglehetősen agresszívek ebben az időszakban, nagyon nehezen lehet kezelni őket, nagyon erős a saját akaratuk, ahogy szokták mondani a szülők. Ez pontosan ennek az érzelmi hullámzásnak a legfontosabb kifejezője. Tehát ő szeretné szabályozni ezeket a kapcsolatokat. Na jó, de akkor nézzük meg, akkor most már konkrétan, hogy ezek a korai történések, amelyek tehát elsősorban az édesanyához kötnek, muszáj egy kicsit megállnom, mert mindig elfelejtjük, és jogosan kapjuk meg mi a pszichológiában a szemrehányást, hogy miért nem foglalkozunk egy kicsit az édesapákkal is. Mert azért nehogy azt higgyük, hogy az a kisgyermek csak az édesanyához kötődik. Az édesapához is kötődik, ezek a kötődések egy kicsit időben eltérést mutatnak. Tehát nyilván az első életév az édesanyái, ott az édesanyához alakul ki a kötődés, de az első életév után egyre szorosabb kapcsolat alakul ki az édesapával is, és ez legalább olyan fontos mind a két nem vonatkozásába. Tehát félreértés ne essék, a fiúk maszkulin identitása is az édesapa jelenlétének a függvényébe megy végbe, de a kislányoknak a feminin identitása is az édesapa miatt megy végbe. Mert hogy az édesapa fogja a lányoknak a nőies viselkedését megerősíteni, és az édesapa lesz a mintája a fiúknak a férfi mintához. Ezért is olyan veszélyes az, hogy ma hazánkban 1000 házasságkötésre 563 válás jut. Ugye mindenki gyorsan elosztotta, hogy a házasságok több mint fele válással végződik. És egyébként az oka, az nyilvánvaló ennek, tehát ezekben a folyamatokban kereshető, részben a korai bölcsöde, részben az, hogy itt a történelmi események miatt, és most nem direkt politikára gondolok, hanem azokra a történelmi előzményekre, amik az 50-es, 60-as évek generációit jellemezte, ami egész konkrétan arról szólt, hogy a nőknek volt 6-7 szülési szabadságuk, és a 6-7-es csecsemőt adták be bölcsödébe, aki nyilván ott a gondozó nénik a 20 kis csecsemőnek remekül tudták tükrözni, hogy ők milyen fontosak, és hogy mennyire szeretik őket, és mennyire örülnek, hogy ők megérkeztek. Tehát, hogy itt kezdődött a dolog, nincsen azoknak a kisgyerekeknek, akik azóta fölnőttek, hiányzik az a női minta. Majdnem azt mondhatnám, hogy olyan, mintha az anyai ösztönt felülírta volna ez a folyamat, mert hogy egyszerűen hiányzik a saját életükből ez a minta. Na nézzük akkor a kötődés és a felnőtt kapcsolatnak az összehasonlítását. A kötődés korai és a párkapcsolati kötődésnek azonos funkciója van. Tehát funkcióban azonos a csecsemőkori kötődés és a felnőttkori kötődés. Mit jelent ez az azonos funkció? Mindkettőnek az a célja, hogy a szeparációt, a szeparáció az egyedüllét, a magányosság érzését elkerülje. A csecsemőnek értelemszerűen azért az a célja, mert hát ő, az ő életbe maradása a szülőtől függ. Hát ha ő egyedül van, akkor ő nem képes önmagáról gondoskodni, ez teljesen természetes, de ilyenkor mindig a kisvukot szoktam idézni, hogy kicsi vagyok, éhes vagyok, árva vagyok, ki fog gondoskodni rólam, amikor ugye az erdőbe volt egyedül, a kisgyerek képtelen önmagáról gondoskodni, tehát az ember csecsemő nagyon-nagyon éretlenül születik, nem véletlen bízzák ránk őket, hát egyedül életképtelen lenne, tehát a szeparáció valódi halálfélelmet vált ki a csecsemőkorban. Ugyanakkor a felnőttkori kötődésnek is ez a magányosság, elszeparálódás, egyedüllétnek az elkerülése a lényeg, tehát ennek a szorongásától való elkerülés a lényeg. De nagyon fontos, hogy a kapcsolat biztonságosnak lássa. Ugye a kisgyereknél elmondtuk ezt a biztonságos megtartást és ennek a kialakulását. Felnőttkorban ugyanez a funkciója. Biztonságosnak kell látni egy kapcsolatot ahhoz, hogy megfelelően működjön. Ha az édesanyával és a családdal, apához, anyához és apához való kötődés megfelelő volt a gyermeknek, akkor a párjához, a férjéhez, feleségéhez, a házastársához való kapcsolata is biztonságos lesz. Azonos dinamikája van. Mit jelent az, hogy azonos dinamikája van? A dinamika azt jelenti, hogy egy elérhető, erre mindjárt kitérek, hogy mit jelent az, hogy elérhető, tehát egy elérhető, megbízható személy legyen jelen. Képes vagyok önmagamban is, és a másikban is megbízni. Tehát a bizalom az egyik legfontosabb dolog, ugyanúgy csecsemőkorban, mint a felnőttkorban. Mit jelent az elérhető? Az elérhetőségre azért gondoltam, hogy kitérek, mert különösen a serdülőkorban rendkívül gyakori, és mivel a serdülőkor a leválásnak az egyik legfontosabb időszaka, ezt nagyon sok szülő, bevallom, magam is nehezen viseltem, tehát nyilvánvalóan, hogy ennek az életkori szakasznak vannak olyan történései, amit az ember így szívesen mellőzne, vagy könnyebb lenne nélküle esetleg. Szokták mondani, hogy a serdülőkor csak túl kell élni, és akkor utána már minden rendben lesz. Ez a fiatalokra és a felnőttekre is igaz mondás egyébként. Tehát, hogy a serdülőkorban, amikor éppen ezen a területen az identitás, az önazonosság esetében alakul ki a személyiségünk, ugyanazok a nagyon fontos kérdések merülnek fel, amelyeket már egyszer helyre sikerült igazítani, tehát a korábbi fejlődési szakaszoknak a megoldott konfliktusai kerülnek előtérbe. Ugyanakkor serdülőkorban pont azért, mert az életkori szakasznak az önazonosság, vagy az identitás kialakulása a legfontosabb, éppen ezért a serdülőkornak ugye a párkapcsolat, a szülőről való leválás már más szinten jelenik meg, mint kis csecsemőkorban, itt már egy valódi leválásról van szó. Miért nehéz serdülőkorban ezeket a párkapcsolatokat megélni a felnőttnek is, meg a fiatalnak is? Hát azért, mert serdülőkorban a szülők, az anya és az apa érzelmileg még kötik a gyermeket. Tehát nyilván rettenetesen szereti a szüleit, édesapját és édesanyját, és ahhoz, hogy ő kifelé tudjon fordulni, egy kicsit el kell veszíteni, úgymond, a szülőket idézőjelbe, érzelmileg másfelé kell fordulni. Ez nem jelenti a szülői szeretetnek a felmondását, de jelenti azt, hogy a másiknak köteleződök el. És akkor már közeledünk ahhoz a normál párkapcsolathoz, hogy kilépve ebből a szoros korábbi családi kötelékből egy új családot tudjunk majd létrehozni ketten együtt. Tehát ezek a nagyon lényeges dolgok, de a serdülőkorban először el kell veszíteni a szülőt ahhoz, hogy a szeretetünket a másik irányába tudjuk fordítani. A harmadik, ami a gyermekkori és a felnőttkori kötődésben azonos, az a típusa. Tehát azonos típusai vannak. A csecsemőkori kötődés vizsgálatai, ezek az Ainsworth nevéhez kapcsolódó vizsgálatok, ezt ilyen másfél éves gyerekeknél nézték, és aztán a későbbiekben felnőtt korban is megnézték a kötődésnek a mintázatait, és azt találták, hogy ugyanolyan kötődési mintázatok léteznek felnőtt korban, mint csecsemőkorban. Hát akkor nézzük, hogy melyek ezek a kötődési mintázatok. Először is van a biztonságos kötődés, amikor megbízok a másikba, megbízok magamba, nem okoz szorongást, hogyha nincs állandóan jelen a másik, nem kell állandóan szorongatnom a másik kezét ahhoz, hogy elhiggyem, hogy itt van nekem, vagy hogy én itt vagyok neki. A biztonság az azt jelenti, hogy megbízom a másikba, hogy mindig a rendelkezésembe fog állni, amikor szükségem van rá. Mit jelent az ambivalens? Hát az ambivalens az, amikor félelemmel és szorongással terhelt. A korai kötődés is, meg a felnőttkori kötődés is. Tehát nagyon szeretem a másikat, de állandóan rettegek attól, hogy el fog hagyni. Nem vagyok neki elég jó. Ugye ez a saját magamhoz való viszony, amit az előbb emlegettem, hogy visszajönnek ezek a dolgok. Nem is szeret engem igazán. Engem nem is lehet igazán szeretni. Saját magamhoz való viszony, ami a csecsemőkorban alakult ki. Állandóan rettegek, hogy talál magának egy jobbat, és el fog hagyni. És nem hiszük el, hogy esetleg neki tényleg pont rám van szüksége. És a harmadik, az az elkerülő. Ebből egészen drámai példákat tudnék mondani, és most próbálom nagyon röviden összefoglalni. Egy fiatal párról van szó, akik egy teljesen másik problémával jöttek hozzám, tehát nem házassági problémával jöttek hozzám, aztán valahogy mégis kiderült, hogy egész más dolog van a háttérben. Egy pszichoszomatikus tünettel jött hozzám egy fiatalasszony, Gyakorlatilag arról volt szó, hogy éjszaka nem képes nyugodtan aludni, mert éjszaka 4-szer, 5-szer, 6-szor, 10-szer x esetben ki kell mennie a WC-re. Tehát ez volt az elsődleges probléma, és ezen kezdtünk el dolgozni. Miközben, hát már nagyon korán az elején kiderült, hogy akkor 1 éves házasok voltak, mindenféle kölcsönökből, meg családi segítségből lett nekik egy házuk, tehát hogy relatíve jó körülmények között éltek, és jó munkahelyen is dolgoztak. Igen ám, de a fiatal asszony képtelen volt sajátjának érezni azt a házat, amit végül is megvettek. Édesanyja egyedül nevelte, az édesapa nagyon korán kilépett a kapcsolatból, sőt nem is akarta a gyermeket, mint ezt később egyáltalán nem akarta, csak az édesanyja akarta őt, és a fiatalasszony folyamatosan azon rettegett, hogy az édesanyja, édesanyjával történik valami, az édesanyját nem szabad elhagyni, hetente 3-szor ment haza ezért az édesanyjához. Ugye értjük, hogy a férje ezt némi rosszallással fogadta, hogy az édesanyja a házasságkötés első éve után is fontosabb számára, mint a férje. De valóban, tehát most itt érzelmi dolgokról beszélek, valóban ő is így élte meg. Tehát én nem hazamegyek, amikor a férjemhez megyek. Így kezdődött a dolog. Tehát nem érezte sajátjának. Akkor egy kicsit elkezdtünk ezen dolgozni, nagyon sokat változott egyébként az ehhez való hozzáállása, de hát a szülőről való leválás, ha nem történt meg abban a bizonyos serdülőkorban, ugye az 28 éves korban egy kicsit már másképp jelenik meg. Tehát sokkal jobban megnehezítette, annál is inkább, mert ha korai csecsemőkorban úgymond az anya elvesztésének a félelme, azt mondtam, hogy halálfélelmet idéz elő. Szó szerint, tehát itt tényleg arról van szó, hogyha ő ebbe belegondolt, hogy le kell erről mondania, akkor hát összedől a világ, akkor nem is fog tovább forogni a föld. És hogyan fejezte ezt ki? Testi tünetekkel, tehát pszichoszomatikus tünetekkel fejezte ki ezt a félelmét. Egyébként a testi tünet az általában ilyen csecsemőkori rögzülése a problémának. És hogy az elkerülésnél tartottam, hogy persze a dolog ennyire nem volt egyszerű, mert hogy a fiatalembernek is különböző problémái voltak, ő viszont nem volt hajlandó segítséget igénybe venni. Mi történt? Hangsúlyozom, 2 olyan emberről volt szó, akik egyébként szerették egymást. Tehát érzelmileg kötöttek egymáshoz, hatalmas érzelmi viharokkal, impulzív kitörésekkel, tehát minden, amit el lehet képzelni. Mit csinált a fiatalember? Miután nem tudta megoldani, ő úgy érezte, hogy nem tudja megoldani a problémát, izolálta a feleségéhez fűződő érzelmeit, ez azt jelenti, hogy leválasztotta, nem is érdekel, nem is foglalkozom neki, nem fontos számomra, inkább éljünk külön, valóban ez történt, inkább éljünk külön, tehát nem bírta elfogadni azt, hogy a feleségének több idő kell, hogy leváljon a szüleiről, miközben hangsúlyoznám, hogy ő maga se tudott leválni a saját szüleiről, csak ezt másképp fejezte ki, és elkerülő védekezéssel, tehát úgymond lebeszélte saját magát a saját feleségéről. Miközben mondom, ő is produkálta a testi tüneteket, a magas vérnyomás, a szív problémák és minden egyéb tünet formájában megjelent a testi védekezés is ezen a területen. Tehát azt látjuk, hogy a korai kötődés, én ezt így nagyon lelkesen nyomogatom, de szerintem senki nem lát semmit, tehát hogy a korai kötődés és a párkapcsolati kötődés az azonos mintázatot mutat, és nagyon hasonló érzéseket élünk át. Ugyanakkor a párkapcsolatban másfajta a fejlődés, mert amit kisgyerekkorban, annyi példát hoztam kisgyerekkorból, hogy muszáj egy kis eltérést is megragadni, tehát hogy ami kisgyerekkorban a fejlődést az édesanyával való összeolvadás élményéből, az individuum kialakulása, az önállóság kialakulása jelenti, addig a párkapcsolatokban ez fordítva történik. Tehát amíg ott a szeparáció a fejlődésnek az útja, hogy önálló legyen a gyermek, és úgy nőjön föl, addig a párkapcsolatokban ennek fordítottja történik. Egy önálló individuum találkozik egy másikkal, egy érzelmi, tehát lelki és testi összeolvadásban. Ez egy nagy különbség. Mert hogy mikor tud egy testé, egy lélekké válni? Tud-e egy testé, egy lélekké válni akkor, hogyha mindenféle szorongásokkal terhelt az a kapcsolat? Ha nem tud megbízni, ha elkerülő a kötődés, ha ambivalens érzelmek fűzik a partneréhez. Hogy lehetséges akkor ez a tökéletes intimitás, amiről beszéltünk? Hát ha szorongással terhelt, akkor nem tud feloldódni, mert eleve retteg ettől a feloldódástól. Csecsemőkorban is vannak ilyen mintázatok, csak akkor még az egy, úgy mondják, hogy a regresszió, tehát korábbi szintre való visszatérés. Hogy egész konkrét legyek, és akkor összevethetjük a felnőttkori párkapcsolattal. Ugye egy csecsemőkorban, amikor az kezd kialakulni az énnek valamiféle tudása, hát azért fogalmazok ilyen homályosan, mert én tudatról még azért nem beszélhetünk ebben az életkorban, de már úgy tudja, hogy azért ő egy különálló lény, és az édesanyja is egy különálló lény. Amikor ezt kezd kialakulni, akkor láthatjuk azt a fajta félelmet a gyerekben, hogy az anyával való összeolvadás az gyakorlatilag az individuum elvesztésével egyenértékű. Tehát, hogyha én egy test, egy lélek vagyok az anyámmal, akkor ugye én, mint önálló lény megszűnök létezni. Ez érthető. De az is érthető, hogyha ezen az életkori periódusban, azon picike korban nem jut túl, akkor hogy tud feloldódni egy társkapcsolatban? Hát ugyanúgy az énvesztés élménye fogja meghatározni. Akkor ugyanúgy azt hiszi, hogy elveszítem önmagam, ha intim területen feloldódok, tehát az intimitásban feloldódok a házastársammal. Ugyanolyan félelem fogja motiválni. Rettegni fog az intimitástól. Márpedig stabil párkapcsolat nem képzelhető el intimitás nélkül. Tehát ellenkező előjelű folyamat zajlik a párkapcsolatban, mint a korai időszakban. Tehát olyan ellentmondás tulajdonképpen, amiben két felnőtt élőlény válik egyé, és mégis megmaradnak kettőnek. Tehát egyé válnak, de megőrzik a saját identitásukat. Ezt csak úgy tudja megtenni, ha képes az intimitást olyan szinten elérni, hogy azokban az időszakokban, amikor ilyen testi és lelki kapcsolatban van a párjával, akkor képes feladni önmagát. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos rész, hogy ne féljen, ne reszkessen attól, hogy ő önmaga megszűnik. Milyen a szeretet a párkapcsolatokban? Én azt gondolom, hogy ez nem csak a párkapcsolatban, hanem majd a leendő szülőknek címezve mondom, nagyon fontos azt megélni, hogy nem akarom birtokolni a másikat. Nem birtokolom. Nem az én tulajdonom. Ugyanúgy, mint ahogy a gyerek se. Nem birtokolom. Nem én mondok meg neki mindent. Az irányítás az nem azt jelenti, hogy nem engedem önállóan cselekedni, tevékenykedni, dönteni. Az irányítás azt jelenti, hogy megmutatom a helyes utat. És nem én döntök helyette. A párkapcsolatokban sem. A párkapcsolatokban sem birtoklom a másikat. Tiszteletbe tartom az ő határait, az ő egyéniségét tisztelet. Hát ha nem tartom tiszteletbe, akkor hogyan lehet feloldódni ebben az intimitásban? Akkor jogos az a félelem, hogy eltűnik az individuum, nem? Tehát ha félelemnek van alapja, akkor persze, hogy nem tudnak feloldódni ebben. Az, hogy ez az összeolvadás sikeres legyen, de a korai életszakasznak a sikerességén múlik, mert ha kudarcba fullad, akkor sajnos ez az összeolvadás, ez az én megszűnésével fenyeget, illetve ennek a félelmét fogja magával hordozni. Nézzük, hogyan fogalmazta ezt meg Erikson. Ezt a párkapcsolat, a biztonságos kötődés talaján néhány ilyen kiemelt pontot fogok mondani. Az egyik az, hogy kölcsönösség a testi és lelki értelmekben. Tehát kölcsönös minden érzelem testi és lelki vonatkozásban. Nem csak az egyiké, nem csak a másiké, kölcsönös. Egy szeretett partnerrel, nem ötte, nem tízzel, tehát egy szeretett partnerrel, mert hogy ez jelenti a kötődést. aki a másik nem képviselője, akivel az ember akarja és képes megosztani a kölcsönös bizalmat. Tehát akivel az ember akarja és képes megosztani a kölcsönös bizalmat. Akivel képes és hajlandó összeegyeztetni a munka, a nemzés és a pihenés szféráit. Hát az élet minden területén partnerként viseltetik. Ahhoz, hogy az utódok számára hasonló kielégülést nyújtó fejlődést tegyen lehetővé. Ebbe az utolsó mondatba természetesen benne van, hogyha ezzel a szeretett partnerrel megfelelő intimitással működő kapcsolat jön létre, akkor az utódok, a következő generáció felnevelése az azért lesz zökkenőmentes, mert ugyanezeket vagyok képes nyújtani a saját gyerekem számára is. Tehát az mindenképpen a megfelelő párkapcsolat, a biztonságos, a megbízhatóan kötődő, az intimitást megengedő és a másikat tiszteletben tartó párkapcsolat, az, ami nem csak hosszú távú kapcsolatként, hanem a család alapításra alkalmas kapcsolatként fog működni. És visszatérve, a család az a társadalomnak a működő egysége, amit talán azért is fontos így működtetnünk, hogy a utánunk következő generáció megfelelő körülmények között nőhessen fel, és talán azt mondhatjuk, hogy a családnak a, és most itt az angyalkát családja senki, de azért én oda tettem egy rajzot, majd utána meg lehet nézni, tehát hogy a megfelelő egy társadalmi fejlődés és a nemzettudat megfelelően ki tudjon bontakozni, ez csak megfelelően egészségesen működő családok közreműködésével lehetséges. Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket, hogyha vannak.
No hát, egészen másra sikerült ez előadás, mint amit én elképzeltem. Ez éppen a csodálatos benne. Teljesen más lett, de biztos, hogy sokkal jobb, mint amire én gondoltam. Ez, hogy a végigvettük a gyermekfejlődését csecsemőkortól kezdve, és hogy ennek milyen hatása van a felnőtt korra, hát ez azt hiszem, hogy legtöbbünk számára nagyon-nagyon sok új információt hordozott, és nagyon-nagyon köszönjük ezt a szép és igazán tartalmas, mélyreható előadást. Emlékeztek rá, én mondtam nektek azt hiszem, két nappal ezelőtt, hogy úgy is állok itt, mint a Dányi Zoltán magyar hangja, mert hogy ő szokta ezeket koordinálni. Most sok szeretettel köszöntöm őt is közöttünk, és közben sok áldást kívánunk az ő életére, ugyanis hétfőn második gyermekének apja lesz. Isten éltesse őket! No, és akkor van még nekünk egy olyan 20 percünk, úgyhogy használjátok ki a lehetőséget, kérdezzetek bátran, úgy, mint eddig is. Nem is mondok többet, nem veszem el senkitől az időt. Kérdezzetek! Csak annyit szeretném volna kérdezni, hogy elhangzott ez is, hogy voltak olyan párkapcsolatok, tehát volt olyan szülő, aki meglátogatta önt, és kért segítséget, hogy gyerekkor, hogy olyan nevelje fel a saját gyerekét, és ugye elhangzott itt, hogy egy csomó minden függ attól, hogy na akkor milyen időszakotok, hogyan viselkedünk a gyermekenek, hogyan bánunk vele, de akkor ez azt jelenti, hogy tehát gyakorlatilag mi magunkban hordozzuk a saját szüleinknek a hibáit, ahogy értem, hogy akkor, és ez hogyan lehet így küszöbölni, vagy ki lehet egyáltalán, vagy lehet ezzel valamit kezdeni? Tehát, hogyha én tudom azt, hogy én nem vagyok rá képes, akkor...
Nagyon, nagyon jó a kérdés. Igen, tehát vannak ilyen, nem csak elképzelések, hanem vannak ilyen tapasztalatok valóban. Tehát Igazából azt hiszem, hogy itt azt kell tisztába tenni, hogy bizonyos tulajdonságokat nem csak genetikus módon örökünk a szüleinktől, hanem bizonyos viselkedés mintákat is megtanulunk a családi élet során, és ezeket a viselkedés mintákat visszük tovább. Egyszerűen azért, mert az áll a rendelkezésünkre. Hogy lehet-e rajta változtatni? Hát természetesen lehet, de itt a tudatosságnak a mértéke az döntő. Tehát arra gondolok, hogyha valaki felismeri azt, hogy bizonyos megoldási helyzetek, ahogy ő a párkapcsolatait, a társas kapcsolatait, tehát nem csak párokról, hanem társas kapcsolatokról is beszélhetünk, vagy a szülőhöz fűződő viszonyról, vagy annak az ellentmondásosságáról beszélhetünk, hogyha ezt felismeri, akkor természetesen ezen lehet változtatni, csak nem mindegy, hogy felismerjük-e vagy nem. A legnagyobb probléma pszichológiailag ott van, hogy általában a negatív érzéseinket azt szeretnénk elrejteni. Az nem egy dicsekvésre méltó dolog. Azzal nem szeretünk megnyilvánulni. Úgy csinálunk, mintha nem is lenne. Hát figyeljük meg a gyerekeket, hogyha kis testvére születik. Először is mit vár tőle a környezet? Hát, hogy borzasztóan örül neki. Tényleg örül? Na, komolyan kérdezem, hol vannak az első meg másodszülöttek? Mert ezért kb. 3 perc alatt szoktak összeveszni rajta. Annyi nem kell. Mert hogy az első szület végül is, hát a családi naprendszer közepe volt. Hát mindenki ő neki örült, mindenki őt imádta, mindenki őt gyurmákolta. És ha mi történik? Megszületik egy másik hasonlóan tündéri. Na jó, de én kiestem a családi naprendszer közepéből. Ugye senki nem hiszi józan észre, hogy ő csak pozitív érzelmet él át a kis testvére születése kapcsán. Persze, pozitívat is átél, hogyne? Örül is neki. És vigyük már vissza, ahonnan hoztuk. Hát ezt el is mondják. Tavaly is emlegettem, tehát hogy itt az ellenséges, vagy a negatív érzelmek kinyilvánításáról van szó. Elvárjuk, mi szülők, hogy természetes, hogy szereti. Jaj, annyira szereti a kis testvérét, mindig segít mindenbe. Biztos? Múltkor egy kisrác, tavaly szeptemberben, 7 éves. Elsős kis testvére született a nyáron. Nagyon komoly szorongásai voltak, nem volt barátja az iskolába, tehát mindenféle tünetei voltak már a gyereknek. 3. alkalommal a vizsgálat után megkérdezem tőle, hogy nagyon nehéz lehet most neked, hogy az anyu ilyen sokat foglalkozik a testvéreddel. Fölcsillan a szemát, látni kellett volna a gyereket. Igen! Mert mindenki csak azt mondja, hogy így a Hanna, meg úgy a Hanna, pedig én sokkal szebb vagyok. Hát persze, hogy szereti a testvérét, mindenki el is várja, hogy azt mondja, de ugyanakkor őben egy csomó szorongás és ellenséges érzés is van. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy amikor a saját érzéseinkről beszélünk, akkor leggyakrabban azt szeretjük elmondani, ami minket pozitív színben, még magunknak is. Tehát magunknak se szeretjük bevallani, hogy a testvérünk, a férjünk, a gyerekünk, a szüleink iránt lehetnek negatív érzéseink is. Amikor mérges vagyok rá, amikor haragszom rá, nem biztos, hogy kifejezésre juttatom, vagy elmondom, pedig lehet, hogy el kéne mondani, ezt nem jutnék el a haragig. Tehát a tudatosságnak a szintje, az borzasztó fontos, hogy a saját érzéseimmel hogy állok. Szülőkről lévén szó, ugye azzal kapcsolatban jelent meg a kérdés. Persze, hát egy szülő sem tudja elismerni, vagy nagyon nehezen tudja elismerni, hogy bizonyos esetekben, vagy bizonyos tűrési határ után, ez változó, mert van akinek bőven van türelendő, van aki kevésbé képes ezzel az erénnyel élni, hogy nem tud elég türelmes lenni a gyerekével. Hát de lehet ezt ismerni? Hát lehet egy gyereknek 3 évesen akadémiai fészfoglalót tartani? Az, hogy megnyugodjon? Hát én szerintem még egy szülőnek sem sikerült így a gyerekét megnyugtatni. Konkrét példát mondok, jó? Az mindig érdekes. Egy ilyen anyuka, aki kifejezetten a kislánya miatt jött, tehát ő maga is felismerte, hogy ő is oka annak, hogy a kislányának vannak az iskolában szorongásai és szó szerinti dükitörései voltak csak otthon. Tehát nem az iskolába, csak az anyukával kapcsolatban voltak dükitörései. És ő maga is felismerte, és így járt hozzám. Az egyik alkalommal elmeséli, hogy hát nagyon rosszul ébredtünk. forzasztó rosszul ébredtünk, mert fölébredt ez a kis ártatlan, és azonnal megközelíthetetlen volt, nem lehetett hozzászólni, és egy fél perc alatt elkezdett dühöngeni, kiabálni, csapkodni, miközben iskolába kellett menni. És kérdezem az anyukát, hogy és mit csinált? Hogy próbálta megni? Hát elkezdte neki mesélni, hogy ugye tudod, hogy kell iskolába menni. És megnyugodott tőle a gyerek? Nem, elkezdett csapkodni. Próbálta esetleg csak átölelni és ölbe venni? Legközelebb bejön. Ez tényleg működik. Tényleg? Nagyon meglepő, hogy a gyerek, mikor így ébredt fel álmából, valamit álmodott, nem tudjuk, hogy mit. Lehet, hogy nem is volt kimondható. Arra vágyik mindez, hogy átöleljék, hogy biztonságban vagy itt vagyok neked, és nem kíváncsi az akadémiai székfoglalóra, hogy kell-e iskolába menni, és az milyen fontos. Tehát ezek azok a dolgok, és megértem őt. És ez egy nagyon kultúrált, nagyon intelligens, és nagyon jó szándékú anyuka. Tehát neki a legnagyobb problémája az, hogy szintén bölcsödés időszak, anyuka nem tud tükrözni, tehát érzelmet tükrözni, tehát önmagát egy kicsit ilyen, tehát nem éri meg elég hasznosnak, fontosnak, stb. Nincs mintája. Tehát nem tudja, hogy ezekben a helyzetekben mit, hogyan lehet megoldani ezeket a konfliktusokat. Tehát elsősorban persze az ő érzelmeiről szólnak a dolgok, tehát nem táv konfliktuskezelést valósítunk meg, de hát néha vannak ilyen ötleteim. Próbálja meg átölelni ezt a gyereket, és megnyugtatni, és lehet, hogy működni fog a dolog. Hát az a baj, hogy nem tudunk ezekről beszélni, és nagyon szívesen elfedjük ezeket az érzéseinket. Miközben az indulatok persze ott vannak mögötte. Tudatosítással lehet változtatni ezeken a dolgokon.
Igazság szerint az előadás kapcsán 99%-ig biztos voltam benne, hogy ez a kérdés el fog hangzani. Nagyon örülök neki, hogy ez bejött, mert szerintem mindenkiből ezt feltétlenül kiváltotta. Az előadás egy kicsit tükröt tartott elénk, és mindenki belenéz, és azt mondja, hogy ó, hát velem mi lesz? No, igen.
Hasonló jellegű kérdésem lenne, ugye szó volt az érzelmi ambivalenciáról, tehát hogyha valaki egy párkapcsolatban egyrészt fél, hogy elveszíti a másikat, és ezért görcsösen próbál kapaszkodni bele, másrészt pedig teherként éli meg a közelséget, és az elköteleződéstől is fél, és inkább távol tartaná magától, és az a kettő gyakran együtt is él, és hogy ennek gyakran az van a hátterében, hogy érzelmileg egyszerűen nem volt stabil vagy megnyugtató az a környezet, amelyben a gyermekkorát töltötte, és valami mit lehet tenni akkor, ha mondjuk valaki, mert tényleg ez az érzelmi labilitás, tehát hogy nem lehetett tudni, mire lehet számítani otthon, mert mondjuk egyszer dédelgetés, egyszer kiabálás, sírás, és nem lehetett egy gyermeki felfogással átlátni, nem tűnt logikusnak, hogy mi, mikor, miért következik, és ha mondjuk valaki ugye ezek után mondjuk 20 vagy 23 éves korában elkerül otthonról, és egyszerűen sok minden miatt, munka, új baráti kör, stb. Számára az a megoldás, hogy egyszerűen elfelejti ezeket, tehát valahogyan hátra nyomja a tudattalamba, és aztán eltelik 5-10-11 nehány év, és mondjuk sok mindenben, párkapcsolati kudarcokban, meg másban is, meg hogyha a barátai szólnak, hogy mondjuk néha kicsit furcsán, következetlenül vagy önző módon viselkedik, akkor utólag már több sok év után fölfejtve jönnek elő ezek a dolgok, és akkor mondjuk megtörténhet az, hogy valaki tehát szembenéz ezzel, és értelmével átlátja, és amennyire lehet tudatosan, akarattal próbál nem így élni, ezen változtatni, de mégis ott van valahogy az a szomorúság, meg az a probléma, hogy attól az a gyermekkori érzelmi fejlődés, aminek egészségesen kellett volna a végbe mennie, az már nem lesz jó, vagy amit ezzel elveszített, vagy kihagyott, így éli meg, az már nem pótlódik, és ez a tudatosság, ez sokszor olyan kevésnek vagy kényszeredetnek tűnik, vagy közben az ember önmagában ugyanazokat a hiányokat látja, mint korábban, amikor nem tudott róla. Különbség néha csak úgy érzi, hogy annyi, hogy most már tudok róla, és próbálok ezen akarattal változtatni, de ez valahol jó-jó, de nem az igazi. És egy ilyen, tehát ebben a helyzetben mit lehet kezdeni?
Ez nagyon-nagyon szép volt, amit hallottunk, és ezt komolyan gondolom, mert azt mutatja, hogy ezek a területek, az együttélésnek, ezek a problémái és a korábbi családból hozott minták hogyan jelennek meg a későbbi életben. Ez valóban nagyon fontos. Az egyik, ha már odáig eljutottunk, hogy a tudatosság megfelelő szintje révén sikerül eszünkbe idézni, hogy ez a viselkedésem, például ami konkrétan, amire a barátaim figyelmeztettek, vagy az ismerőseim figyelmeztettek, talán azért